Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter tegnap. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés, mutatott rá. Az indokok között felsorolta, Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, kitől milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie, tette hozzá. Az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa úgy reagált, Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadnia a törvényt, de a tagországoknak akkor is teljesíteniük kell az abban foglaltakat, ha nem értenek vele egyet. De a Jorgensen a múlt héten elfogadott rendeletről úgy vélte, az előírás teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak. Rendkívüli ülést tartott tegnap az országgyűlés a hideg miatt az ellenzék kezdeményezésére. A tanácskozás a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, ezért csak napi rendelőtti felszólalásokra került sor. Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól az országgyűlési képviselőválasztáson jelölő szervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségű önkormányzatok. A jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet ajánlóívet igényelhet, ajánlást gyűjthet, jelöltet, listát állíthat, azok jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokba megbízott tagot delegálhat, választási kampányt folytathat. Az ukrán-magyar határszakaszon 3635-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Korábban az oroszok azt ígérték, hogy átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték. 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte, Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint hajnali 3 óra 40 perckor 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij erről azután beszélt, hogy egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán ügynökség tagjaival az újabb háromoldalú Abu Dhabi találkozó előtt. Kiemeltem, az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel, és reményei szerint megkötik a kétoldalú megállapodást a biztonsági garanciákról tehát. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a sít állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni forradalmi gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallas uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Az amerikai elnök szerint India beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába, helyette több energiahordozót szerez be az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából. Donald Trump erről Narendra Modi indiai kormányfővel egyezett meg telefonon. Arról is beszámolt, megállapodtak arról is, hogy az Egyesült Államok 18%-a mérsékli a jelenlegi 25%-ról az Indiára alkalmazott egységes importvámot. Milánóban rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el a pénteken kezdődő téli olimpiai játékok előtt, mivel a hatóságok erőszakos baloldali és anarchista tüntetésektől tartanak. A városban újabb biztonsági övezeteket jelöltek ki, az olimpiai láng útvonalán és a versenyhelyszínek körül. Végül az időjárásról. Borult az ég, eleinte többfelé várható havazás, viszont napközben délfelől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot. A szél többfelé élénk. A csúcsomérséklet délutánra 0 és plusz 5 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A mai műsorban Bíró Balázssal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karrier- és pályatervezési iroda vezetőjével beszélgetünk. Az intézmény képzési kínálatáról, a jelentkezők számáról, népszerű szakokról, legújabb képzéseikről, és arról is, miért jó Eszterházynak lenni. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Fontos határidő közeledik a felső oktatásba készülőknek, hiszen február 15-ig el kell dönteniük, hogy hova szeretnének menni tovább tanulni. Üdvözlöm itt a stúdióban Bíró Balázst, a karrier- és pályatervezési iroda irodavezetőjét.
Köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük akkor onnan, hogy azért itt megelőzi ezeket a döntéseket egy olyan tervezés, amit a fiatalok azért hosszú távon már átgondolnak jobb esetben, és erre több lehetőségük is van, hogy megismerjék az intézményt. Milyen módokon próbálják elérni a fiatalokat?
Számos területen igyekszünk felhívni a lehetőséget és a figyelmet az egyetemünkre. Nyilván itt az online téren is jelen vagyunk. Itt tényleg az összes platformon megtalálható az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, mellette nyilván a személyes információ átadásra is igyekszünk figyelmet fordítani. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy számos intézménybe elmegyünk pályorientációs napokra, ahol alsóbb évfolyamosoknak pályatervezési tanácsadást nyújtunk azoknak, akik még mondjuk nem tudják, hogy merre tanulnak tovább, vagy mondjuk milyen szak lenne egyáltalán nekik a jó, ebbe próbálunk segíteni. Mellette pedig nyilván magát az egyetemet is bemutatjuk számos előadáson, ez ilyen több mint 70 intézményt jelent évente, amiből ennek a többség egyébként ugye katolikus fenntartású intézmény. Úgyhogy nagyon sok ilyen suliba járunk előadást tartani, de ugye mellette tényleg itt az online térben is megjelenünk.
Mennyire fontos, ha már említettük a közösségi médiát, mennyire alakult át, hogy hogyan próbálják és ezúton próbálják elérni a diákokat?
Igen, hát ugye ez a Covid volt a főleg, ami meghozta ezt az online tér felé való fordulás, ugye itt akár az online nyílt nap is, amit szervezünk minden évben, azóta is egyébként látjuk, hogy van rá igény. Hogyha valaki mondjuk nem akar elutazni Egerbe, azért meg tudja nézni a szakjainkat, akkor online is biztosítunk nekik lehetőséget, amit akár vissza is tudnak utána nézni, és így megismertik a kampuszainkat, az itt folyó oktatás és a lehetőségeket, de látjuk azt, hogy online nagyon, főleg ugye a nappal is hallgatókat, azért meg kell említeni, hogy az egyetemünknek közel 2/3 a hallgatóinak levelezős, és a nappal is létszám az kb. 3000 fő, és olyan 6000 fő az, aki pedig ugye levelezős oktatásban vesz részt. Ugye nappal is sokat tudjuk főleg ugye online elérni, ők ugye főleg az ilyen platformok irányába nyitottak, de erre nagyon innovatív az egyetemünk, tehát az első egyetem között voltunk, aki a TikTokra és egyben utána pedig a BeReal-re is beregisztrált, ugye ezekre a újabb platformok, ahol a fiatal gimnazisták vannak jelen, és ugye mi is gyártjuk a tartalmakat, és folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Mennyire látják azt, hogy hogyan járul hozzá mindez ahhoz, hogy sikeres legyen az elérési folyamat, és egyébként mennyire van visszajelzés a fiataloktól?
Mérjük, hogy ezt folyamatosan a bekerülő hallgatók aspirációs kérdőjévet szoktunk kitoltatni, amiből megtudjuk azt, hogy mi alapján választották az egyetemet, és azt látjuk, hogy a napolisoknál, hogy elég nagy mértékben tájékozódnak a közösségi médiából, és hogyha már ott egy figyelemfelhívó poszttal, videóval, bármivel meg tudjuk őket szólítani, hogy már kattintson egyet, akkor utána már megnézi a szakjainkat, vagy akár eljön egy nyílt napra. De érezzük azt, hogy azért mindig a személyes jelenlét az, ami a legmeghatározóbb, ha valaki már elindul és megnézi, hogy hogy néz ki az egyetem, besétál a liceumba, azokat a falakat között eltölt egy napot, akkor azért ez még a felmérésből is az jön vissza, hogy tényleg ez a legmeghatározóbb, az, hogy beszél a hallgatókkal, tanárokkal, még mindig ez, ami a legjobban vonza őket, meg az, hogyha a városunkat megtekintik, akkor utána azért már sokan beleszeretnek.
Hányan dolgoznak azon, hogy ezek a média elérések célt érjenek? Tehát, hogy kik az ötletgazdák, mik az ötletek?
Hát ugye én, mint beiskolázásért felelős, tartom kézben ezt a munkát, de számos egység dolgozik ebben. Tehát van a kommunikációs osztály, ahol azért 5-6 kolléga írja a cikkeket, grafikusok tervezik a posztokat, akkor van egy liceum televízió, ahol a videós tartalmakat gyártják. Ugye az egyetemünknek ez egy nagyon nagy előny, hogy mind kommunikáció, mind művészeti szakjaink indulnak, ezért nekünk azért egy nagyon jó és széles állományunk van, aki nagyon profin dolgozik, és rendelkezésre bocsájtja azokat a tartalmakat, amiket ilyenkor közé teszünk, úgyhogy azért egy népes csapat dolgozik ezen, és úgy gondolom, hogy nagyon kiemelkedő munkát végzünk, hogy ez látszik azért a felvételi számokból is.
Eger egyébként egy igen látogatott város Magyarország tekintetében. Hogyan látják ezt, hogy mennyire messziről érkeznek ide a fiatalok?
Hát főleg ugye itt a régióból érkeznek, és az főleg hátrányos helyzetű régiókból, és azért ezzel van is feladatunk. Itt ugye az ösztöndíjakat is próbáljuk ilyen irányba hangsúlyozni, de akár Dunántúról is. Tehát így, ahogy látjuk azt, hogy Pest vármegye, illetve Csongrád, Jász-Nagykun, és nyilván itt a Borsod, Debrecen környéke is, akár is Nógrád megye az, ami leghangsúlyosabb, és ugye Egerés járás környéke, úgyhogy innen szedegetjük a hallgatókat, de ilyen vannak olyan szakok, amik kb. Csak nálunk indulnak, vagy nálunk érhetőek el, akkor azért akár Dunántúlról vannak, Kaposvártól kezdve tényleg Pécs, sok-sok területről hallgatók.
Hogyan látják, hogy az egri fiatalok inkább elmenni szeretnének, vagy itt maradni szeretnének?
A nappal is hallgatóknál látjuk azt, hogy mindenki kicsit ki szeretne szakadni otthonról, de azért így is a legtöbb hallgatónk azért Eger és környékéről van, de érezhető ez, hogy mindenki egy kicsit el akarna menni, kicsit szét akar nézni az országban, de próbáljuk őket minél többüket itthon tartani, hogy itt maradjanak, itt vállaljanak munkát és a régiót erősítsék, erre is ösztöndíjakat külön szoktunk.
Akartam kérdezni, hogy mivel próbálják rávenni őket a maradásra?
Igen, van külön Eszterházi ösztöndíj, ami arra szolgál, hogyha valaki az egri járásban van a állandó címe, és olyan megfelelő átlagot ér el, akkor havi szinten részesülhet ösztöndíjba. Ez nyilván Jászberényi kampuszra is vonatkozik, tehát hogy valaki a Jászberényi járásban lakik, akkor és ő is helyben marad, akkor őket is ösztöndíjjal támogatjuk.
Nagyon sokat emlegetik, egyébként szerintem a Facebook meg különféle közösségi média felületeken, hogy milyen aktív a diák élet. Hogyan kell ezt elképzelni?
Hát ez nagyon széles tényleg a paletta, tehát ugye egy egyetem, egy középiskola az képest nyilván teljesen más, tehát egy az, hogy az órák is hétfőtől csütörtökig vannak egy nappali tagozaton, és van, amikor valakinek csak egy órája van egy nap, van, amikor lehet, hogy bent van reggel 8-tól este 7-ig. Ez változó, és akkor próbálunk ugye hallgatói programokat is szervezni nekik. És ugye itt a kulturális programtól kezdve a szórakozási lehetőségen át a sport életig tényleg minden megtalálható. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy van az egyetemen ugye maga a sportképzés, ezért egy nagyon nagy infrastruktúra áll rendelkezésre a hallgatóknak, amit a gyakorlási időben díjmentesen használhatnak. Ez azt jelenti, hogy a fedett teniszpályától kezdve a falladó pályán át tényleg minden sportprogramon részt vehetnek. Van külön rekordtán futópályánk, tehát kondiparkunk, tehát tényleg nagyon széles a paletta az egyetemen, és ezt díjmentesen használhatják a hallgatók. Mellette ugye külön házi bajnokságokat szerveznek, de egyetemek közötti bajnokságok is szoktak lenni, úgyhogy tényleg a kidobóstól kezdve a klasszik labdasportokig minden megtalálható. Mellette ugye a kulturális programok is, tehát ugye van egy külön hitéleti kör az egyetemen, ahol a gyakorolhatják a katolikus hitüket a hozzánk járó hallgatók, ugye külön ilyen programokat is szervez az egyetem, de mellette akár ilyen kézműves foglalkozásokon át, meg hát azért ne tagadjuk el, a szórakozási lehetőség is adott, tehát itt gólyabál, felezőbál és különböző gólyatábor, nagyobb rendezvények nálunk is megtalálhatóak, de van tehetségkutatónk, ami Eszterházi Csillaga névre hallgat, és itt tényleg a minél tehetségesebb hallgatókat szoktuk megversenyeztetni, de mellett a borkóstolókat is tartunk, tehát tényleg nagyon széles a paletta, amivel a tanulmányokon kívül is igyekszünk program lehetőséget nyújtani a hallgatóknak.
Ha távolabbról érkeznek a fiatalok, akkor milyen szállási lehetőségeik vannak?
Hát ugye az egyetemen számos kollégium biztosítja nekik a lehetőséget, tehát közel 700 fő az, akit el tudunk szállásolni. Ugye Egerben túljelentkezés van a kollégiumban, tehát mindenkit nem tudunk felvenni. Jászberényben viszont, aki jelentkezik, ott minden nappal is hallgatót fel tudunk venni a kollégiumban, nincs túljelentkezés, de azért Egerben is egy például egy Budapesti Egyetemhez képest nagyon jók a lehetőségek, tehát azért a hallgatóink, vagy a jelentkezők nagy többségét fel tudjuk venni a kollégiumokba. Ugye ezek főleg fent a Lányka úti kampuszon, ami mi hegynek szoktuk mondani, a hegyen található kollégiumok vannak, de van még ugye egy egyházi lánykollégium is a városban, ami fogadja a hallgatókat, úgyhogy népes számban tudunk felvenni hallgatókat, és az a nagy előnye, hogy jól felszerelt kollégiumok, ez már úgy működik, mint egy albérlet, tehát nyilván itt már maradhat hétvégére is a hallgató, tényleg jól felszereltek, külön apartmanok vannak, mindenhol van vizes blokk külön, úgyhogy így kell nagyjából elképzelni, úgyhogy szerintem ez sem lehet akadálya hozzánk jelentkezőknek.
Hogyan alakultak a jelentkezési arányok az elmúlt években?
Nagyon pozitív az, hogy folyamatosan növekedtek a jelentkezési számok és a felvételi számok is. 2020-ban még ilyen 4500 jelentkezőnk volt, ez azt jelenti, hogy ez több jelentkezést jelent, ugye 4500 jelentkező adta le hozzánk hogy itt szeretne tanulni, míg ez 2025-ben már 7800 fő volt, és minden évben folyamatosan növekedett. Ebbe persze szerepet játszik az is, hogy átalakult hogy bővült a képzési portfóliónk, mellette ugye a rövid ciklusú tanárképzés mint fogalom megjelent, ez azt jelenti, hogy valaki, hogyha már rendelkezik mesterképzéssel, vagy bizonyos képzéssel, és akár ez olyan, mondjuk már egy tanári vagy pedagógiai vonal, akkor rövidebb határidőn belül lehet egy szakos középiskolai tanár, és ezek levelezős képzések nyilván, akár egy, másfél vagy két év alatt megszerezhető diplomák, és azért itt volt egy nagy jelentkezés növekedés, de azt látjuk, hogy a nappali tagozaton is egyre vonzóbb az egyetemünk, tehát most már azért több mint 3000 nappal is hallgatónk van, aki ide jár és hozzánk jelentkezik.
Melyek a legnépszerűbb szakok, amire mondjuk a legtöbben jelentkeznek a fiatalok közül?
Hát már évek óta a gyógypedagógia az nagyon népszerű, mind a két kampuszon, főleg ugye a levelező képzésen, de nappalin is nagyon sokan jelentkeznek rá, de mondjuk a pszichológia szak, ami tavaly indult elsőnek, és csak nappalin, ott szinte majdnem tízszeres volt a túljelentkezés, úgyhogy ezeket látjuk, hogy nagyon működnek, de a sporttudományi területen is nagyon sok hallgatónk van, tehát közel 1000 hallgatója van a sporttudományi intézetnek, akkor mellett a művészeti szakokat is mindig sok túljelentkezés, ugye ez a grafikus művésztől kezdve a tervező grafikuson át mindenhol nagyon sok a hallgatónk, és most már azt látjuk, hogy azért most tényleg így ez a rövid ciklusú tanár az, ami nagyon nagy létszámokban van jelen az egyetemen, de tényleg nem akarok kijönni senkit itt az informatikától kezdve, tényleg nagyon sok terület az, ahol sok hallgatónk van. Nyilván az osztatlan tanárnál is most már látjuk a nappali tagozaton, hogy elindult egy növekedés, és most már a tanári pálya egyre vonzóbb kezd lenni.
Egyfajta verseny is ez ilyenkor az intézmények között, hogy mennyivel több hallgatót tudnak bevonzani. Nyilván itt a képzésben is ezt le kell követni, hogy mivel tudnak még vonzóbbak lenni, és hát nyilván igazodni a jövőbeli változásokhoz.
Igen, tehát igyekszünk mindig új szakokat indítani. Ugye most, ahogy említettem, a pszichológia szak is elindult, mellette a műszaki terület felé is nyit az egyetemünk, tehát már a műszaki menedzser képzés is elindult mind a két kampuszon. És ugye most már például lesz egy új mesterszakunk, ami most került még be a felvételi közé, ugye ez a mesterséges intelligenciával kapcsolatos mesterképzésünk, ami angol nyelven indul, erre is lehet most már jelentkezni a felvételizőknek, ugye ezt február 15-ig mindenképp meg kell tenni, de most már egy ilyen új szakunk is elindult, ami ugye a másokat említett mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ad plusz lehetőséget, hiszen azt látjuk, hogy azért a programozó alapképzéssel rendelkezőknek fontos, hogy lekövessék azt, ami a világban történik, és felvegyék a tempót az AI-jal.
És nyilván említés szintjén már volt szó róla, hogy a hitélettel is foglalkoznak, és az is fontos lehet valakinek a jelentkezés szempontjából. Mivel találkozik itt az egyetemen az, akinek ez fontos?
Hát igen, aki jelentkezik az egyetemre, annak van általánosságban is, bármilyen szakra is jelentkezik, legalább két fél éven keresztül egyházismerettel kapcsolatos általános tantárgyai, hogy itt választhatnak egy széles palettával, hogy ők melyik tantárgyakat vennék fel. Hogyha valaki tanárszakra jelentkezik, akkor négy ilyen tantárgyat kell teljesítenie, de ugye ezt azért is lényeges, hogyha utána egyházi suliban szeretne tanítani, akkor ugye jó az, hogyha ezeket az ismereteket már elsajátította. De hogyha valaki mondjuk egyházi suliból jön, akkor azért nagyon sok újdonság itt ezekben nem értheti, de pont azért van egy széles paletta, hogy azért mégis tudjon olyat találni, amit azért akár nem tanulta már előtte. És mellette, hogyha akarja gyakorolni a hitét, akkor pedig tényleg számos programot szervezünk. Ugye itt a klasszikus egyházi naptár szerinti miségtől és különböző programokon át általános egyházi körünk is van, ahol különböző egyházzal kapcsolatos programokat szerveznek a hallgatók. Ugye tényleg nagyon széles a paletta, és ugye azt is kell mennem, ez nyilván ez fakultatív, tehát hogyha valaki más felekezetnek a hív, vagy nem gyakorló katolikus, akkor ezeken pedig nem kötelező részt venni, hanem ez tényleg csak egy nagyon jó lehetőség. Mindig azt szoktuk mondani, hogy azért jó az Eszterházy Katolikus Egyetem, hogyha valaki gyakorló katolikus, akkor számos plusz lehetőség van arra, hogy gyakorolja a hitét, de hogyha valaki viszont nem gyakorló katolikus, akkor pedig semmi nem kötelező neki, hanem tényleg ez egy, csak egy plusz lehetőség. Van egy Pirker ösztöndíjunk, aminek az a nagy előnye, hogyha valaki pedagógiai területen tanul, ugye ez legyen akár tanító, gyógypedagógus, vagy például osztatlan tanár, és ez az EGRI egyházmegyében szeretne dolgozni, akkor bármilyen katolikus intézménnyel szerződés köt az egyetemünk, és vállalja azt, hogy amennyi ideig igénybe vette az ösztöndíjat, annyi ideig fog annál az intézményen dolgozni, akkor a havi 100 000 forintot is kaphat ösztöndíjgyanánt, amit akár egy Krébezberg ösztöndíj össze lehet kötni, ami pedig további 70 000 forint lehet havonta. Úgy szerintem nagyon vonzó lehet az, hogy ha valaki pedagógia pályát választja, és nálunk tanul tovább, akkor egyrészt, hogy már garantáljuk azt, hogy lesz hol dolgoznia, meg amíg itt tanul, addig is már egy elég komoly ösztöndíjat kaphat, ami mellett fent tudja tartani magát.
És további vonzerű lehet az, hogy külföldi tanulmányutakon vehetnek részt a fiatalok.
Igen, ugye ez nagy előnye az egyetemünknek, hogy továbbra is működik az Erasmus program, ami keretében számos európai országba el lehet jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes szak más egyetem azonos szakával köt szerződést. Tehát nem csak az van, hogy csak 4-5 országba lehet eljutni az Eszterházyra, hanem minden egyes szak különböző országokba nyújt lehetőséget, hogy tovább tanuljanak a hallgatók. És ugye ez tényleg egy ösztöndíj, tehát ez azt jelenti, hogy fizetik az utazást, és egy fixen egy összeget kapnak havonta, amiből tudják rendezni a szállást, és általában az étkezést is, és tényleg nagyon sok lehetőség van Európa szerte, ahol kijuthatnak, és akkor egy vagy két félben keresztül ugyanazt a szakot tanulják a hallgatók, csak nyilván idegen nyelven, és olyan lehetőségünk is van, hogy a szakmai gyakorlatot külföldön tudják teljesíteni, ez pedig tényleg csak annyit kell, hogy magának a hallgatónak kell megkeresni egy partnert, egy munkahelyet, akivel felveszi a kapcsolatot, és ha visszaigazolja, fogadja őt, akkor köt egy szerződésvel az egyetem, és akkor ott tudja teljesíteni a gyakorlatát. Ez mondjuk gyakorlatban nézhet ki úgy, hogy mondjuk egy sportszervező és hallgatók sokat jártak a Kanári-szigetekre, egy sportkomplexumra, és akkor a 3 hetes szakmai gyakorlatokat ott csinálták meg, de mondjuk a turizmus vendéglátásos hallgatók, ha kinéznek bárhol Európában egy hotelt, és kötnek velük egy szerződést, akkor fél éves szakmai gyakorlatot meg tudják csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény és nagyon jó lehetőség minden hallgató számára. És fontos kiemelni, hogy nálunk erre nincs túljelentkezés, hiszen nagyon sok hallgató jön be hozzánk Erasmus programra, hogy annyit nem is tudunk kiküldeni, tehát igazából akinek megvan a nyelvtudása, amivel maga biztosan tud boldogulni, akkor azzal mehet is az Erasmus programokra.
De akkor egyébként szeretnek ezzel a lehetőséggel élni a fiatalok?
Igen, de sokan élnek vele, csak egyszerűen tényleg a nagy a kvótánk, amivel tudunk rendelkezni, úgyhogy hál' Isten itt nincs túljelentkezés.
Most így a műsoridő vége felé, mivel tudnánk ezt összefoglalni, hogy miért is jó, hogyha az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet választják?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a mi egyetemünk, mert egy városban egy egyetem van, egy jó hallgatói élettel, bárhova mennek hallgatói programra az eszterházisok, akkor tényleg ismerősökkel találkoznak, egy biztonságos jó városokról beszélünk, mind Eger, mind Jászberény tekintetében, mellette egy minőségi oktatást kapnak, és az ilyen hallgatóközpontú oktatás, amelyet azt értem, hogy normál tantermi méretekről beszélünk, nem egy 500 fős előadóban vannak 3 éven keresztül, hanem ismeri őket a pedagógus, tudja azt, hogy miben tehetséges a hallgató, és tudja abba az irányba terelgetni, és akkor tényleg meg tudja találni mindenki a számítását. Mellette ugye vannak ösztöndíjaink, nagyon jó kollégiumaink, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg minden adott ahhoz, hogy ha valaki tovább akar tanulni, akkor Egert vagy Jászberényt válassza az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Úgyhogy én tényleg csak azt tudom javasolni, hogy február 15-ig mindenki tegye meg a jelentkezését, és nézzen utána, minden dokumentumot töltsön fel, nehogy ezzel maradjon le. Valamit fel kell tölteni, majd automatikusan állt vissza az oktatási hivatal, úgyhogy ez egy kicsit ilyen nehezebb téma, kicsit szárazabb anyag, de érdemes elolvasni azt a pár szabályt, és sikeresen megugrani a felvételit, és utána reméljük minél többen lesznek eszterházisok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Balázzsal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karrier- és pályatervezési iroda vezetőjével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. A nyolc boldogság fénye felfedi az üdvösség tervét, Leó pápa úrangyala imája. A téli olimpiai játékok idején tartsák tiszteletben a fegyverszünet ősi hagyományát, a pápa felhívása. A Szent Atya köszöntötte a pápai fogadások világi kamarásait. Leó pápa részvédtávirata a Christine Viar portugáliai áldozatainak. A Szent Atya levele a 30 éve alapított Il Folio újságnak. A sajtó formál és alakít. A nyolc boldogság fénye felfedi az üdvösség tervét. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
A hegyi beszédben Krisztus átadja az új törvényt a tanítványoknak, amely már nem kőbe, hanem a szívekbe van vésve. A boldogságok azok a fények, amelyeket Krisztus gyűjt meg a történelem félhomályában, felfedve az üdvösség tervét, hirdetve, hogy örüljetek és újjongjatok. Tanította 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyalra erimádkozása előtt mondott beszédében. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakába köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. Az évközi 4. vasárnap evangéliumát elemezve a Szent Atya kifejtette, hogy Isten a legfőbb jó, a világ igazságos bírája, az örökkévaló békesség szerzője, az üldöztetésben a váltságdíj forrása, a hazugságban az igazság horgonya. Az üdvösség tervét az Atya a fiunk keresztül a Szentlélek erejével valósítja meg. A vasárnapi evangéliumi szakasz egy csodálatos részt tesz közzé abból a jó hírből, amelyet Jézus az egész emberiségnek hirdet.
Che Gesù annuncia per tutta l'umanità.
Ez a nyolc boldogság evangéliuma. Kezdte beszédét Leó pápa, rámutatva, hogy ezek a boldogságok valójában azok a fények, amelyeket az Úr gyújt meg a történelem félhomályában, felfedve az üdvösség tervét, amelyet az Atya a fiunk keresztül a Szentlélek erejével valósít meg. Krisztus a hegyen átadja a tanítványoknak az új törvényt, amely már nem kőbe, hanem a szívekbe van vésve. Ez a törvény megújítja és jóvá teszi életünket, még akkor is, ha a világ számára kudarcnak és nyomorúságosnak tűnik. Csak Isten nevezheti valóban áldottnak a szegényeket és a szomorúakat, mert ő a legfőbb jó, aki végtelen szeretettel adja oda magát mindenkinek. Csak Isten elégítheti ki azokat, akik békét és igazságosságot keresnek, mert ő a világ igazságos bírája, az örökkévaló békesség szerzője. Csak Istenben találnak örömet a szelídek, az irgalmasok és a tiszta szívűek, mert ő elvárásaik beteljesülése. Az üldöztetésben Isten a váltságdíj forrása, a hazugságban ő az igazság horgonya. Ezért hirdeti Jézus, örüljetek és újjongjatok.
Rallegratevi ed esultate.
Ezek a boldog mondások csak azok számára tűnnek ellentmondásosnak, akik úgy vélik, hogy Isten különbözik attól, mintha Krisztus felfedi őt, fejtette ki tanításában Leó pápa. Akik azt várják, hogy mindig az erőszakosak lesznek a föld urai, meglepődnek az Úr szavain. Akik hozzászoktak ahhoz a gondolathoz, hogy a boldogság a gazdagok tulajdona, azt hihetnék, hogy Jézus téved. Az igazi önállítás azonban éppen a Krisztusba vetett hit hiánya. Ő az a szegény, aki mindenkivel megosztja életét, ő a szelíd, aki kitart a fájdalomban, ő a béke teremtő, akit egészen a kereszt halálig güldöznek. Jézus így világít rá a történelem értelmére, nem a győztesek által írt történelemre, hanem arra, amelyet Isten valósít meg az elnyomottak üdvözítésével. A fiú az atya szeretetének realizmusával tekint a világra. Ezzel szemben állnak az illúzió mesterei, idézte elődje szavait Leó pápa. Ferenc pápa 2019. február 17-én az Úrangyala elimádkozásakor a boldogmondásokat elemző beszédében kifejtette, hogy nem szabad az illúzió mestereit követnünk, mert ők képtelenek arra, hogy reményt adjanak nekünk. Isten azonban ezt a reményt elsősorban azoknak adja, akiket a világ selejtként kezel, mutatott rá Leó pápa. A nyolc boldogság tiát számunkra a boldogság próbájává válik.
Una prova della felicità.
Majd javasolta, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Vajon a boldogságot olyan vívmánynak tekintjük-e, amely megvásárolható, vagy olyan ajándéknak, amelyet meg tudunk osztani másokkal? A boldogságot fogyóeszközökben, vagy a velünk élő kapcsolatokban találjuk-e meg? Valójában Krisztus miatt, és neki köszönhetően a megpróbáltatások keserűsége a megváltottak örömévé válik. Jézus nem távoli vigasztalásról beszél, hanem állandó kegyelemről, amely mindig támogat minket, különösen a boldogtalanság órájában, hangsúlyozta a Szent Atya. A boldogságok felemelik az alázatosakat, és szétszórják a szívük szándékában gőgösöket, idézte Leó pápa Lukács evangéliumának szavait, majd beszéde végén arra buzdított, hogy kérjük Szűz Mária az Úr szolgáló leányának közbenjárását, akit minden nemzedék boldognak nevez.
Angelus Domini Nunciavet Marie.
A téli olimpiai játékok idején tartsák tiszteletben a fegyverszünet ősi hagyományát. Leó pápa felhívása. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa aggodalmának adott hangot a Kuba és az USA közötti feszültségek növekedése miatt, majd ismét erőteljes felhívást intézett a felelősököd, hogy vessenek véget a fegyveres cselekmények elviselhetetlen igazságtalanságának. A közelgő téli olimpia és a paralimpiai játékok a testvériség üzenetét közvetítik és megújítják egy békés világ reményét, hangsúlyozta a Szent Atya. A pápát nagy aggodalommal töltik el azok a hírek, amelyek a két egymáshoz közeli ország, Kuba és az Amerika Egyesült Államok közötti feszültségek növekedéséről számolnak be. A pápa csatlakozik a kubai püspökök üzenetéhez, és arra bántodik minden felelőst, hogy mozdítsanak elő egy őszinte és hatékony párbeszédet, hogy elkerüljék az erőszakot és minden olyan cselekedetet, amely fokozhatja a szeretett kubai nép szenvedéseit. Imádkozzunk, hogy a kobrei szeretet szűze segítse és védelmezze a szeretet föld minden gyermekét, fohászkodott Kuba védőszentjéhez Leó pápa. A Szentatya imádkozik a Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu tartományában egy bányában bekövetkezett földcsuszamlás áldozataiért. Az Úr nyújtson támaszt az ország olyan sokat szenvedő népének, kérte a Szentatya, majd arra buzdított, hogy imádkozzunk az elhunytakért és mindazokért, akik az elmúlt napokban a Portugáliát és Dél-Olaszországot sújtó viharok miatt szenvednek. Ne feledkezzük meg továbbá Mozambik árvizek által sújtott lakosságáról sem. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy vasárnap tartották Olaszországban a világban zajló háborúk és konfliktusok polgári áldozatainak nemzeti napját. A pápa megállapította, hogy ez a kezdeményezés sajnos tragikusan aktuális, ugyanis az erkölcsöt és jogot nyíltan sértő fegyveres cselekmények továbbra is minden nap polgári áldozatokat követelnek. A múlt és a jelen halottjait és sérültjeit akkor tisztelik igazán, amikor véget vetnek ennek az elviselhetetlen igazságtalanságnak.
A questa intollerabile ingiustizia,
kérdette a pápa. A Szentatya ezután a pénteken kezdődő milánói, cortinai, téli olimpiai játékokról és az azokat követő paralimpiai játékokról szólt. A pápa jó kívánságait fejezi ki a szervezőknek és az összes sportolónak. Megállapította, hogy ezek a nagyszabású sportesemények erőteljes üzenetét közvetítenek a testvériségről és felélesztik egy békés világ reményét. Ez a jelentése az olimpiai fegyverszünet ősi szokásának is, amely a játékok lebonyolítását kíséri. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy azok, akik szívükön viselik a népek közötti békét és hatalmi pozícióban vannak, képesek lesznek ebből az alkalomból konkrét lépéseket tenni a feszültségek enyhítése és a párbeszéd érdekében. Végül a pápa köszöntötte a római híveket és a különböző országokból, többek között Argentínából, Horvátországból, Guatemalából, Salvadorból, Spanyolországból érkezett zarándokokat. A számos lengyel csoport üdvözölte a Fény és Élet mozgalom tagjait, akik segédpüspökük kíséretében jöttek Rómába, Szijjelce egyházmegyéből. A Szentatya köszöntötte a pápai fogadások világi kamarásait. Leó pápa február 1-én, vasárnap délelőtt, kiallgatáson fogadta közvetlen világi munkatársait, a pápai kamarások testületét, akik az audienciák alkalmával segítenek a vendégek méltó fogadásában, elirányításában és kísérésében. A Szentatya különösen örült ennek a találkozónak, amely most kifejezetten azoknak szólt, akik egyébként másokat kísérnek ő hozzá, aki ezúttal kifejezetten hozzájuk fordul, és így fejezi ki irántuk a háláját. Külön üdvözölte a pápai ház prefektúrájának régensét, Leonardo Sapienza prelátust, aki a kialgatása során a Szentatya jobbján ül, valamint Edward Daleng helyettes régenst, aki nigériai ágostorrendi szerzetes. Ők ketten koordinálják a pápai kamarások szolgálatát.
Loro che coordinano il vostro servizio.
Leo pápa megköszönte munkájukat, különösen az iránta tanúsított hűséglelkületéért, amellyel munkájukat végzik. Odaadó szolgálatuk naponta segíti a pápát apostoli küldetésében, ami mindazok javára válik, akikkel állami látogatások, audienciák és a legünnepélyesebb, legbensőségesebb alkalmak során találkozik. A pápa vallja, hogy munkájuk értékét legjobban három igével lehetne összefoglalni, amelyek előkészíteni, befogadni és üdvözölni. Egy találkozó minősége valójában azzal a gondossággal kezdődik, amely megkülönbözteti az előkészületeket a legapróbb részletekig menően. Történelmi múltú és művészetben gazdag térben folyik a kialgatás, az apostoli palotában többnyire, amely figyelmes és alázatos szolgálatot igényel. A termék előkészítését követi a vendégek fogadása és köszöntése, amely nemes, de mégsem mesterkélt, elegáns, de nem finomkodó, hogy mindenkit szeretetteljesen fogadjanak, legyen az herceg vagy zarándok, pántiáka vagy egy kérelmező, mint ahogy Péter utódjának gondoskodása is, mindenki iránt ugyanaz marad, és mindenki iránt szeretetteljes.
E amorevole per ciascuno.
A pápai protokollt mértékletes szépség jellemzi, amely a kamarások minden gesztusában tükröződik. elődjei példáját követve tegyenek tanúbizonyságot becsületes szolgálatukról, amelynek kétségtelenül sajátos etikai kódexre van szüksége, de még inkább szilárd hitre, és ezért olyan lelki stílusra, amelyet az egyház és a pápa iránti odaadás jellemez.
Devozione verso la chiesa e il papa.
Tetteik, gesztusaik és tekintetük legyenek ennek ragyogó tükre, kérte tőlük Leó pápa. Miközben további elkötelezett szolgálata buzdította őket, amit kiki saját szerepének megfelelően tölt be, a pápa hálás köszönetet mondott nekik, és apostoli áldását adta rájuk családjaikra és szeretteikre. Leó pápa részvédtávirata a Krisztin Vihar portugáliai áldozatainak. A Szentatya Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával szombaton táviratot küldött a múlt hét közepén Portugáliában dúló Vihar áldozatai hozzátartozóinak, amelyben részvétét nyilvánítja és imáiról biztosítja őket. Leó pápa a hírvétel után a José Ornelas Carvalho püspöknek, leírja a Fatima főpásztorának, a portugál püspöki konferencia elnökének küldött táviratában részvétét nyilvánítja az elhunytak családtagjainak, és lelkileg egyesül a fájdalmukkal. Mélyen átérzi a sérültek, a kitelepítettek, és a Vihar hatalmas kárai által súlyosan érintettek sorsát. Leó pápa imádkozik az országos és helyi hatóságokért, valamint a polgári, katonai és egyházi intézményekért, amelyek összefogtak a mentési munkálatokban. Mély elismeréssel adózik az egyházi szervezetek elkötelezettségért, hasonlóképpen minden nemzetlen polgári segítségnyújtásért. Leó pápa Istentől a szolidaritás balzsamát és a keresztény remény fényét kéri mindannyiukra, és a fatimai zsidonya közbenjárására vigasztaló apostoli áldását küldi rájuk. Legalább 5 halálos áldozatot követelt a Krisztin nevű rendkívül erős téli vihar, amely az Atlanti óceán felől érkezve szerdán söpört végig Portugálián, súlyos károkat okozva, megbénította a közlekedést, és csaknem 1 millió háztartás maradt áram nélkül. A pusztító vihar következtében országszerte jelentős fennakadások alakultak ki. A kidőlt fák, a heves esődések miatt megáradt folyók és a havazás több helyen megbénította a vasúti és közúti közlekedést. Számos iskola kénytelen volt bezárni, és az országos közszolgálati televízió beszámolója szerint ideiglenesen mintegy 1 millió háztartás maradt áram nélkül. A nyugatról érkező via továbbvonulva Spanyolországban is súlyos károkat okozott. Leó pápa levele a 30 éve alapított olasz Il Folio újságnak. A sajtó formál és alakít. Az Il Folio a lap nevű olasz újság alapításának 30. évfordulójára Leó pápa rövid levélben köszöntötte Claudio Cerasa lapigazgatót. A január 30-án szombaton közített levében a pápa megállapítja, hogy a sajtó rendkívüli feladata az informálás, a tájékoztatás révén és ezáltal járul hozzá egy igazságosabb és békésebb világ építéséhez. Az Szentatya örömmel kíván minden jót az igazgatónak és a napilap olvasóinak és az újság szerkesztőinek a lap alapítása 30. évfordulója alkalmából. A jelenlegi mérhető változások éveiben a tájékoztatás területén a sokszínű kínálat jelenléte, amihez a Il Folio újság is hozzájárult, a szabadság garanciája volt és továbbra is az marad. A sokféle vélemény terjesztésének és a tények sokféle értelmezésének lehetősége a konkrét alapja annak a szabad eszmecserének, amely nélkül nincs gondolatszabadság, hanem minden ember méltóságának és a gondolkodáshoz való jogának tagadása. Ezért kell elindítanunk a párbeszédet, és nem szabad engednünk egy szélsőséges és megtévesztő polarizációnak, amely a valóságot paródiába alacsonyítja, a kulturális és vallási gyökereket csak címke szintén kezeli, a gondolkodás pedig számítgatássá redukálja. A szabad sajtónak és általánosságban minden médiumnak rendkívüli feladata az informálás a tájékoztatás révén, és ezáltal egy igazságosabb és békésebb világ építéséhez való hozzájárulás. Ez nagy felelősségérzetet igényel, például abban, hogy különbséget tegyünk a tények legobjektívebb közlése és a róluk alkotott vélemények között, amelyek mindig kötelező erőben nyitottak a vitára. A Szentatya reméli, hogy az újságot mindig ez a vágy vezérli, hogy a találkozásokon, nem pedig a konfliktusokon alapuló jövőt építsék, és így megvédjék az emberi élet szépségét. Boldog évfordulót! Záró 14. Leópápa üzenete az Il Folio újság alapításának 30. évfordulójára. Itt a Vatikán Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Köntösök. Remegni kell a vérsötét gyökérző bánat köntösét, s tisztelni kell, ki hordja ember, és ebbfoggal nem tépi szét. Csalán s tövisből jól szövött, és nem lébeg a test fölött. Tapad, szorul, ölel, fújt és mar, az emberrel szint összelőtt. És néha egyszerű, poros, és néha meg rózsás piros, és néha szemszínű, meg barna, de mindig egyformán szoros. És néha pókhálós avas, és néha súlyos, mint a vas, és néha meg aranyszegélyű, s csillog, mint messzi kék havas. Rettegni kell a vérsötét gyökérző bánat köntösét, s tisztelni kell, ki hordja ember, és ebbfoggal nem tépi szét. Ki fölvette, azon marad, és benne jár, és nem szabad. Elhordja egész életén át, míg teljesen szét nem szakad.
József Attila Köntösök című versét hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfőző munkásanyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el, a következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre. 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába, 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fel sem hozta meg a várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszerszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Ó, szeretet béke! Ó, Uram, milyen jó dolog a béke szeretet! Azt szereti a békét, aki annak már birtokában van. És kinek kívánná gyarapítani azt, amit szeret? Ha csak kevesekkel akarok békét, kevés béke lesz bennem. Hogy ez a tulajdon növekedjék, a tulajdonosok számának kell növekednie. Ha kenyeret osztok szét, minél nagyobb azok száma, akiknek megtöröm, annál kevesebb jut egynek. A béke azonban olyan kenyér, ami megszaporodott az azt megtörő és osztogató tanítványok kezében. Add meg tehát nekem, Uram, a békét. Hadd legyek az első, aki ennek birtokába jut, hogy aztán másokat is vonzák. Hadd lobogjon bennem a tűz, hogy másokat is fel tudjak gyújtani. Amikor a békét szeretem, elsősorban engem ragadjon el szépsége, és én lángoljak a vágytól, hogy ezt másokkal is megosszam. Hadd lássák ők is, amit én látok, szeressék, amit én szeretem. Birtokolják, aminek én birtokában vagyok. Ó, szeretet béke, aki nekem oly kedves vagy, te ezt mondod, szeress engem, és akkor azonnal beléd költözöm. Vezess el szeretetemre annyi embert, ahányat csak tudsz. Én tiszta maradok, és én. Vezest hozzám őket, hadd keressenek, hadd vegyenek birtokukba, és hadd örvenjenek nekem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!